Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 34. Zsoltár első versét énekeljük, ezzel kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 34. Zsoltárunk így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat, míg engemet éltet. Gyülekezet, foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket. A 230. dicséretünket énekeljük, ennek valamennyi versét. A 4. vers után kis szünetet tartunk, és a gyermekek kimennek majd a gyermekórára, elmondják az imádságot. És majd az 5. verset is elénekeljük. A 230. dicséretünk így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Gyermekek, kérlek, álljatok fel, és mondjuk el az imádságot. Jó Atyánk, Istenünk, Te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Isten áldja meg benneteket, jó órát kívánunk. Mi folytassuk tovább az 5. vers éneklését. Áll a Krisztus szent keresztje. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében, az 5. részben, az első 15 versben. A megnevezett szent helyen, a Galata levél 5. részében, az első és azt követő versekben így szól az ige. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket a Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg magatokat ismét a szolgaság igájával. Mert én Pál mondom néktek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus nektek semmit nem használ. Bizonságot teszek pedig ismét minden embernek, hogyha ezt teszitek, akkor kötelesek vagytok az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok a Krisztustól akkor, akik a törvény által akartok megigazulni. És a kegyelemből kiestetek. Mert mi a lélek által és hitből várjuk az igazság reménységét. Mert a Jézus Krisztusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Jól futottatok. Kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak? Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. A kis kovász pedig az egész tésztát megkereszti. De bizodalmam van az Úrban, ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek, és aki titeket megzavar, majd elveszi az ítéletet, bárki legyen is az. Én pedig, atyám fiai, ha még a körülmetélkedést hirdetném, miért üldöztetném mégis? Akkor eltöröltetett volna a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik titeket így bújtogatnak. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai. Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Hát az egész törvény egy ígében teljesedik be, szeressed fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk. Adj Urunk nekünk lelki békességet, őrizd meg a gyülekezetünkben a lelki egységet, a szeretett kapcsolatokat, növeld az egymás iránti bizalmat és megértést, hogy valóban egy jó lelki közösségként tudjunk élni itt. Köszönjük, hogyha ebből már olyan sok minden megvalósult. Köszönjük, hogyha elmondhatjuk, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeretjük. Köszönjük, hogy erre a szeretetre te tanítottál meg bennünket. Köszönjük, hogy ha a mi gyülekezetünkben is valami meglátszik abból, amit az első keresztényekben csodáltak, ím mennyire szeretik egymást. Urunk, ez általad van, és tőled van, és lelked által van, és kérjük, hogy minden olyan gondolatot, vagy szándékot, ami ebben az intésben most előkerült, hogy amikor azt mondta az ige, hogy nem jó, hogyha egymást marják és fajják az emberek, ezeket mind tarts távol tőlünk, és az ördög minden munkáját rombold le, és nem csak a nagy családban, a gyülekezetben, hanem a mi személyes családi életünkben is, add, hogy ez a szeretet legyen, ami vezérel bennünket, az a szeretet, amit tőled kaptunk, amit a szívünkbe kiárasztottál, amikor a te szent lelkedet odaadtad a tieidnek. Köszönjük, hogy így lélekben élhetünk, és lélekben kezdhettünk el egy új pályán futni, amikor megismertük azt az utat, ami a mennybe vezet, amikor megmutattad nekünk a szoros kaput és a keskeny utat. Köszönjük, hogyha elmondhatjuk, hogy már elindultunk ezen, és haladtunk sokat előre, és most mégis megkérdezed, hogy kicsoda gátolt meg bennünket ebben a futásban. Azért most megvalljuk előtted az elmúlt hétnek a mulasztásait, Istenünk, bocsánatot kérünk tőled sok-sok bűnünk miatt, akár amiket elkövettünk, vagy azokért is, amiket a szívünkben rejtegettünk. Nem vagyunk méltók, hogy előtted megjelenjünk, és ebben az Isten tiszteletben részt vegyünk, de reménykedünk a megváltónkban, a Jézus Krisztusban, aki éppen a bűnösöket hívogatta, és őket igazgatja, és így bennünket is, és megszabadítja, és megtisztítja őket. Az ő érdemért kérünk, édesatyánk, fogadd el a jelenlétünket és imádásunkat. Ugyanakkor telve van a szívünk hálával, mert olyan sokféleképpen megmutattad a mi életünkben a te jóságodat. Ezt nem érdemeltük meg, és ezért még nagyobb hála van bennünk, hogy lehajoltál hozzánk, és megmutattad életünk külső és belső dolgaiban a te szeretetedet. Egy testvérünkkel együtt megköszönjük, hogy vele voltál az operációban, visszahoztad őt közénk, köszönjük, hogy megtartottad, legyél ezután is az ő megtartó vezető pásztora, családjával együtt. Megköszönjük, hogy segítettél nekünk a nehéz dolgokban, amik mögöttünk vannak az elmúlt héten, az emberekkel való forgolódásban, munkahelyi dolgokban, családi dolgokban. Megköszönjük, hogy megtartottál bennünket sok erőtelenségünkben is. A te erőd volt, ami hordozott bennünket. Köszönjük, hogy megőrizted a szívünkben az irántad való buzgalmat, és az irántad való vágyódást, és ez hozott bennünket ide, és azt is köszönjük, hogy nem hiába jöttünk, mert ígét készítettél. Most kérjük a te beszédedet, az ígét, hogy ne rejtsd el előttünk, hanem jelens ki nekünk egyen-egyenként, hogy miközben hangzik az ige, hadd formálódjunk a te népeddé, egy olyan gyülekezetté, amely magasztalja a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk, Urunk, nehéz dolgainkat. Amikor imádkozhatunk a mi betegeinkért, imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk a távolban levőkért, imádkozunk a családjainkért, gyermekeinkért, népünkért, a békességért. Őrizd meg bennünket, kérünk. Mindezt kérjük, édesatyánk, megtartónak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, énekelvén a 455. Tehát nem 445. hanem 455. dicséretünk első versét. A 455. dicséretünk első verse így kezdődik, tehát 455. Magda. Első vers így kezdődik, testvérek, menjünk bátran. hamar leszáll az ég. Az égét. Isten üzenetét kívánom hirdetni az imént olvasott ige szakaszból, a Galácia beliekhez írott levél 5. fejezetéből a 7. verset. Jól futottatok! Kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó vezérfonal alapján a Galata levelet olvassuk, és most ehhez a részhez érkeztünk, a 5. fejezet közepéhez, ahol ismét egy kérdéssel találkozunk. Már a múlt vasárnapi igehirdetésben láthattuk, hogy a Galata levél, meg más levelek is tele vannak kérdésekkel. De hogyha így olvassuk a Bibliát, látjuk az Ószövetségben is, például az Ézsaiás könyvében is, számtalan kérdést tesz fel nekünk Isten. Kérdez, és mi meg válaszolunk, vagy nem válaszolunk. Ezért mondhatjuk, hogy a Biblia egy lelki gondozó könyv. Tehát a lelkünket Isten gondozza, és úgy gondozza, hogy a Bibliát olvassuk. És miközben az Isten igéjét olvassuk, közben Isten állandóan megszólít bennünket, és nem csak tanításokat ad, hanem egy-egy kérdést feltesz. A múlt ige hirdetés alkalmával felsoroltunk legalább 5 kérdést egy pár versen belül. Most itt ez a kérdés az, ami a textusom is volt, hogy kicsoda gátolt meg titeket. És így gondolkoztunk az, hogy valami jóban, hogy elindultak, és valami vagy valaki meggátolt, tehát mi gátolt meg, vagy ki gátolt meg bennünket, hogy azt a pályát, amit Isten elénk adott, azt jó, megfussuk. A budapesti mozik filmvásznain nem régen lehetett látni a Kincsen című filmet. Erről könyv is jelent meg, ami leírja ennek a versenyparipának az életét, sikereit. Ez egy legendás paripa volt, legendás versenyló a Tápió Szerei Ménesből, minden futamot megnyert. És még annak idején hallottam egy legendát is, amit úgy tudom, a könyv is kicsit feldolgoz, a filmet nem láttam, tehát nem tudom, benne van ez. Egy legenda erről a Kincsemről, vagy legendaként elterjedt hír, hogy amikor az egyik legfontosabb versenyt futotta, akkor az egyik ellensége bedobott oda a lábaihoz egy veszett kutyát, hogy ne nyerje meg a versenyt. És mondják, hogy a Kincsem megállt, és felvette a harcot a kutyával, és hatástalanította a maga módján, és utána beállt a futamba, és megnyerte. De értjük, hogy miről van szó, hogy már ott a győzelemnek a reménye, és akkor bedobnak egy veszett kutyát. És ez kicsit hasonló, amit a Pál apostol kérdez, amikor a Galácia beliekhez odafordul, hogy ti, akik egy jó pályán haladtok, és előttetek lebeg már a cél, hogy elnyeritek, valami most akadályt jelenti nektek. Mi gátol meg titeket ebben? Vagy kicsoda gátol meg benneteket, hogy végig fussátok azt a pályát, amit a végén elnyeritek, a hervadhatatlan koszorút? azt a koronát, amit Isten készített ti nektek, az üdvösséget. Mert az a pálya, amin mi futunk, az a keskeny út kell, hogy legyen, aminek a végén ott vár Krisztus az ő koronájával, az üdvösséggel, ez ezt jelenti, ez a szimbolikus beszéd. Pál apostol az élete végén azt mondta, hogy az hitet megtartottam, futásomat elvégeztem. És végezetül eltétetett nekem az igazságnak a koronája, amit az Isten mindenkinek, nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik ezen az úton vannak, és várván várják az tőle levő jutalmat. Hogy jó futottatok, azt mondja Pál apostol itt, és kicsoda gátolt nektek. Hogy miről van szó tulajdonképpen? Arról van szó ebben a levélben, a Galata levélben, amit Pál apostol a Kis-Ázsiában levő gyülekezeteknek ír, egy Antiokiában, Ikóniumban, Lisztra, Derbe, ezeken a helyeken levő gyülekezetekben, amiket ő alapított, hogy ti jól kezdtétek. Valahol az előző fejezetben azt mondja, hogy amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. Tehát valami jól elindult. És ez most megrekedt valami oknál fogva. Valami akadály lépett fel, és Pál apostol ezért írja a levelet, hogy ezt az akadályt félretegye az út, vagy segítsen ennek az akadálynak a leküzdésében. Hogy jól kezdték. Azt mondja, jól futottatok. Hogyha az igét olvasok, érdemes egy-egy szó kapcsolaton is megállni. Azt mondja Pál apostol, jól futottatok. Ez egy tény megállapítás, ez még dicséret is. Ez elismeri, hogy ami eddig volt, az nagyon jó. Persze, hogy jó volt. Hát persze, hogy jó volt, mert Pál apostolt úgy fogadták a betegségében, mint az Isten angyala lett volna. Éppen a Bibliórán beszéltünk erről, a csütörtöki Bibliórán és a Galácia levéről beszéltünk, hogy Pál apostol lebetegedett. Ment volna tovább máshova, de ágynak dőlt, vagy mozgásképtelen volt talán. És így Isten megakadályozta abban, hogy ő tovább menjen. Mondja is, hogy tudjátok meg, hogy a testem erőtelensége miatt hirdettem köztetek az ígét. Nem máshol akartam hirdetni az ígét, de ott rekedtem, és nálatok hirdettem az ígét. És akkor történt az a csoda, hogy ez a beteg ember megszólalt, és nem azt mondta, hogy jaj, Istenem, miért engeded ezt, vagy miért történt ez én velem, hanem elkezdett beszélni az Úr Jézus Krisztusról. Istennek a szeretetéről, amit legjobban az ő fiában, a Jézusban mutatott meg, hogy szerette Isten ezt a Galácia belieket. És hogy ez egy személyes szeretet, és hogy értük meghalt Jézus a kereszten, hogy nekik ne kelljen a kározatban menni. De úgy beszélt Krisztusról, olvassuk a Galata levében, majd keressük meg ezt a részt, minthogyha köztük lett volna keresztre feszítve. Nem egy vízió volt, nem valami vizionálás volt ez, nem egy képlátást vázolt fel, hanem elmondta, hogy mit történt a kereszten. Majd erre vissza fogok térni, mert egy különleges szókapcsolat van ebben a perikópában, amit érdemes külön is körüljárni. Tényleg, hogy ezt elfogadták. Tehát úgy beszélt ez a Pál apostol, hogy ellenállhatatlan volt, amikor bizonyságot tett az Isten szeretetéről, amit az Úr Jézusban mutatott meg, akkor ők ezt elfogadták, és odaadták a szívüket az Úrnak. Attól kezdve az Isten emberei voltak. Létrejött a Krisztus gyülekezete Kis-Ázsiában, a Galáciában. És azt is olvassuk, hogy lélekben kezdték el. Hát jól futottak, mert vannak az keskeny úton járásnak szabályai, hogy pneumatikus szabályok vannak, lelki szabályok szerint kell haladni előre, az Istentől megadott módon kell előre haladni ezen az úton, lélek szerint. És azt mondja, hogy lélekbe kezdtétek el. És ez is nagyon jó, mert valaki úgy kezdi a kereszténységgel való kapcsolatát, hogy inkább csak testi motivációi vannak, hogy ami nem biztos, hogy rossz, hogy barátokat keresek, társaságot keresek, ez nagyon jó, ezek is legyenek meg, de itt több van. Egy lelki kezdésre is szükség van. A lelki kezdés pedig az, hogy én most engedem, hogy a lelkemben, ott a belső életemben, a szívemben valami változás történjék. És ez így elkezdődött a Galácia belieknél. Isten az ő lelkükkel beszélt, meggyőzte őket, megváltoztatta őket, elkezdték teremni a léleknek a gyümölcseit, hiszen Pál apostol majd a napokban olvassuk tovább, hogy elmondja, hogy mik a léleknek a gyümölcsei. És ezeket ismerték, hogy a szeretet, az öröm, a békesség, jól futottatok, na. És akkor a szívesség és a jóság, meg a hűség, meg a szelídség, ez az, amiben elkezdtek járni. Mondja is, ennek a fejezetnek a végén holnap fogjuk olvasni ezeket, hogy ha lélek szerint élünk, lélek szerint járunk is, tehát már lélek szerint élnek. Tehát megvannak az kereszténységnek az ismérvei ennek a gyülekezetnek az életében. Nem csak mondják, hanem élik is, mert lélek szerint éltek. Nyilvánvaló, hogy jól kezdték, lélek szerint éltek, mert nem mondaná azt most a fejezet végén, hogy ha lélek szerint élünk, lélek szerint járjunk is. Tehát már tudják, mi a lélek szerint való élet, és most ebben következetesen meg kellene maradni. Jól futottatok. Jól futottatok. Tehát ez egy nagyon, nagyon örvendetes megállapítás és dicséret. Tehát a kezdet jó volt, és most valami közbe jött. Amikor olyan nagyon szép minden, és akkor valami elromlik egy pillanat alatt, ilyen az élet, és olyan szépen mennek a dolgok, és ezt beüt egy nagy krach. Hogy valami történt, ez úgy vette a kezdetét, voltak éppen nem volt annyira durva ez a dolog. Mert jöttek a jeruzsálemi hívők, akik az Úr emberei voltak. Nyilvánvaló, hogy a Jakab, meg a többiek, ezek a zsidó származású keresztények jöttek oda Antiókiába, meg a Galáciába. Röviden. A pogányokhoz. Tehát jön az anyagyülekezet vizitációra. És megnézi, hogy na, ezek a pogányok, akik hogy is lettek egyáltalán ezek a Jézus követői. Hát mi vagyunk a zsidó keresztjének a 12 apostol. Mindjárt tőrű messze zsidó emberek, most ezek az Antiókia beliek, ezek a kisázsiaiak, ezek a fél pogány emberek, ezek a görögök, meg mindenféle nációk, most ők is beletagolódnak a választott népnek a közösségébe. Tehát ezt nehéz volt nekik felfogni, megemészteni, az egyszer biztos, de azért ők megértették, tehát nem úgy mentek, hogy ezek nem testvérek, de akkor éljenek úgy, mint mi. És akkor erről olvasunk a Galata levél második fejezetében, hogy ez bizony egy olyan dolog volt, amit meg kellett oldani, és Pál apostol felszólalt, és elmondta azt, hogy nem kell a pogányoktól kérni azt, hogy Ószövetség szerint éljenek, mert Krisztus már az Ószövetséget betöltötte, már nem az Ószövetségben élünk, az Új Szövetségben élünk. Egy sereg olyan dolog volt az Ószövetségben, ami már nem érvényes, nem kell a szombatot megtartani. Ezt a zsidóknak adta Isten. Nem kell körülmetélkedni. Ez az Izraellel való szövetségnek volt a jele. Nem kell óvakodni a tisztátalan állatoktól, mert Isten megmutatta, hogy semmi se tisztátalan önmagába véve, nem kell bizonyos napokra figyelnünk, nem kell arra törekedni, hogy a Mózes törvényét betöltjük, és így szerzünk az Isten előtt igazságot, hanem higgyünk az Úr Jézusban, aki betöltötte értünk a törvényt, és mi elfogadjuk a kegyelmet. Tehát volt egy ilyen esemény, erről ír Pál apostol a második fejezetben, a Galata levélben, hogy jöttek ezek a hívő testvérek onnan Jeruzsálemből, akik nehezen értették meg ezt az átmenetet. De az úréi voltak, ők megváltott emberek voltak, Isten emberei voltak, és Isten vezette őket. Azonban az ő nyomdokukban megjelentek a judaista tévtanítók, akik már a Krisztust nem szerették, akik már nem voltak a Jézus tanítványai, hanem egyszerűen az Ószövetségnek a törvény vallását képviselték. Tehát megjelentek olyan emberek, akik hivatkoztak a hívőknek esetleg a gyengeségére, vagy még fel nem dolgozott gondolataira, féligazságokra, és azokból egy egész rendszert alkottak, és azt mondták, hogy akkor jó van, te keresztény vagy, akkor leszel az igazából, hogyha a törvényt úgy betöltöd, hogy már tökéletessé válsz. Tehát te megtartod a 10 parancsolatot saját erőből. Akkor leszel igazából hívő, hogyha körülmetélkedsz. Akkor leszel igazából hívő, hogyha a gyermekeidet is körülmetéled, és ráteszed helyezed arra az útra, hogy ő a saját erejéből mutassa meg, hogy Istennek, hogy én igaz vagyok. Tehát a törvény betöltése által való igazság megszerzése az, a üzenet, amit ezek a tévtanítók mondtak. Erre mondja Pál apostol, ha ezt teszitek, ha visszamentek a törvénybe, és ha körülmetélkedtek, akkor nektek a Krisztus már semmit nem használ. Akkor visszamentek az Ószövetségbe, és Krisztus nélkül akartok boldogulni. Az meg nem megy. A mennybe vezető út egyedül Krisztus által nyitott. A mennybe vezető út egyedül Jézus által megmutatott út. Ő építette ki ezt az utat. Higgy az Úr Jézus Krisztusba és üdvözülsz. És ne hidd azt egy pillanatig is, hogy saját erőből meg tudod tartani az Istennek a parancsolatait. De ezek a tévtanítók csak mondták a magukét, és felébresztették az emberekben azt a kis ördögöt, ami ott van mindenki, hogy azért olyan rossz nem vagyok én. Az önigazolást. Hogy azért annyi baj nincsen én velem, hogy azért hát nem szabad ennyire lealázni az embert. Azért bennem vannak jó tulajdonságok. Most azt mondani, hogy semmi jó nincs bennem, hát azért biztos valami tévedés van ebben az egész dologban. És ez a bizonyos út, amit ott megmutattak, amire ráálltak a galácia beliek, hogy visszamentek a Krisztus nélküli vallásosságba, hogy majd ők a saját cselekedeteikből igazságot szereznek, hogy olyan érdemeket szereznek, hogy az Isten azt mondja, hogy hát, ez az ember már nagyon sok jót tett. Nem tehetünk mást, Szent Péter, nyisd ki a kaput. Tehát egy ilyen útra visszavezetni az embereket, azt jelenti, hogy elszakad az ember a Krisztus kegyelmétől. Mert egyedül a Jézus Krisztus az, aki bennünket meg tud szabadítani a bűneinktől. Senki más. Mert csak a Jézus Krisztusnak a vére tisztít meg bennünket minden bűntől. És nincs más út a mennybe, csak a Jézus Krisztus által mutatott út. De az emberekben ott van az, hogy hát csak a Krisztus azért valami más is lehet. Azért kettőt szépen összehozzuk. És ez aztán egy olyan út volt, ami előre ívelt az egész történelembe, az egész kereszténység történetébe, amikor is volt egy Aquinói Tamás nevű katolikus teológus, aki, a középkori teológus, aki azt mondta, hogy az ember jó, elismerjük, hogy bűnös, ezt el kell ismerni, de az értelme az azért nem került a bűn hatása alá. Tehát az embernek a értelme megmaradt, és azon elindulva eljut az Istenhez. És kidolgozták a középkorban a klasszikus Isten bizonyítékokat, amik lenyűgözőek és szépek és impozánsak és logikusak, de élő hitet nem adnak. Legfeljebb mondjuk egyengedhetik az utat Istenhez. Tehát semmiképpen nem akarom ezeket a katolikus Isten bizonyítékokat lekicsinyelni. Ez mondjuk útkészítésnek jó, de élő hitet az kap, aki a bűneivel odaáll a Krisztus keresztje alá, és bocsánatot kér, és a Jézus Krisztus megtisztítja a bűneitől. Élő hitet csak ez ad, senki más nem ad, csak az Úr Jézus Krisztus. De azt mondta Aquinói Tamás, hogy az értelem nem romlott meg. Jó, megromlott az ember, az értelem az nem. Akkor jött egy Arminius nevű tanító a 17. században, aki azt mondta, hogy jó, megromlott az embernek mindenféle lelki alkotó része, de az akarata az szabad maradt. Az embernek az akarata az szabad. Tehát az ember, hogyha nagyon akarja, akkor majd elnyeri az üdvösséget. Hát testvérek, meg lehet próbálni. És ez nagyon jó, akarjuk, és akarat nélkül nem megy, de rádöbbenünk arra, hogy az akaratunk is a bűn hatása alatt van. Tehát újra mondom, amit szoktam mondani, hogy az ember lelkének, vagy lelki életének, vagy a személyiségének egyetlen olyan alkotó eleme nincs, ami ne került volna a bűneset hatása alá. A bűneset hatása alá került az embernek az értelme is, az akarata is, még az érzelmi élete is. Olyan teológus is volt Schleiermacher, aki a legmesszebb menő vallásos érzést javasolta az Istenhez vezető útra. Tehát, de az embernek minden alkotó eleme tulajdonképpen a bűn hatása alá kerül. Tehát saját erőből nem tudom megtartani az Istennek a 10 parancsolatát. Gondoljuk végig, hányszor fogadalmat tettünk szilveszterkor, vagy az év fordulójakor, hogy most a következő évben megváltozunk. Gondoljuk arra, hogy amikor a bűnnel vívtuk a harcot, hogy hányszor mondtuk, most már többet ezt nem csináljuk, és megint visszaestük. Saját erőnkből nem megy. Egyes egyedül az Úr Jézus Krisztus tudja az akaratunkat felszabadítani, hogy jót döntsünk. Egyedül ő tudja az értelmünket megvilágosítani, hogy értsük az ő dolgait. Egyedül az Isten lelke tudja az érzelmi életünket is megváltoztatni, hogy szeressük őt teljes szívből, lélekből, erőből és elméből. És ezek a tévtanítók azt mondták, hogy nem a Krisztus egyedül, hanem a te magad is valamit tegyél az asztalra, mert azért ez mégiscsak elképesztő, hogy az embert ennyire leírják. Ez tulajdonképpen az önmegváltás útja, amit javasoltak. Tehát két út van előttünk, az önmegváltás útja, én saját magam kiépítem azt az utat, ami az jó Istenhez vezet, és bejutok a mennybe. A másik pedig a kegyelemnek az útja, amikor az ember rájött arra, hogy nem megy, és akkor lehajol hozzám a kegyelem, és megváltoztat. Ez a kettő, ami az emberiség életében is mindig megvolt, és úgy végighúzódott az emberiség vallás történetén is, mert hogyha nézem az összes világvallást, az mind a önmegváltás útját javasolja, azt a csapdát, amiben a galatabeliek beleestek, ami meggátolta őket, hogy szabadon a Krisztus gondolata szerint az ő lelke vezetésébe robogjanak előre, és elnyerjék a koronát. Az összes világvallás erről beszél, hogy az ember saját maga majd az istenséggel a kapcsolatot létrehozza. Más az Isten nyilvánvaló, de az istenséggel való kapcsolat. Az iszlámban például, az Allah-hal való találkozása, Mohamedán paradicsomban való bejutásnak az útja, az alamizsnálkodás, a jó cselekedetek, a bőjt, meg a zarándoklatok, meg mások is. Tehát az ember valamit megtesz, és hogyha ezt eltesz, akkor megcselekszi, akkor ezáltal elérkezik majd abba a boldogságba, amit ön vágyakozik. A krisnások ugyanezt csinálják, a Prabhupada, a vezetőjük képviselte legutóbb ezt a tanítást, hogy a krisnások, hogyha a mantrát elmondják, és újra elmondják a mantrát, és sokszor elmondják a mantrát, és imádkozzák ezt a mantrát, ezt a Hare Krishna, Rama Krishna, ezt minél többször mondják, ezáltal valami utat készítenek maguknak, ami a boldogságból vezet. De a hinduista lelkületben is ugyanez van, hogy a szorgalmasan a jóga gyakorlatok által hogyan valósítod meg magadat, és hogyan éred el azt, hogy a benned levő isteni erők találkoznak egymással, ezt most nem részletezem, hogy milyenféle jogák vannak, tehát az önmegváltás útja. És ha nézzük a keresztény szektákat, tehát a kereszténységek belül a kisegyházakat, az adventistákat például, a nazarénusokat, hogy nézzük, meg az emberekben, a kereszténységek belül is ott van az, hogy majd a saját magad a jó cselekedeteiddel kibékíted a jó Istent. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy ez nem megy. És itt van az a másik szó, fogalom, vagy szópáros, amit szeretnék aláhúzni ebben a részben, amit a testvérek ma otthon elolvashatnak még, ez a szó a kereszt botránya. Ez a kifejezés. Meg elolvastam, hogy megakadt rajta a szem, hogy a kereszt botránya. Hogy itt erről van szó. Valami botrányos dologról van szó, amit nem lehet olyan könnyen megemészteni. A kereszt botránya. Itt van a Centrum Christiani, ez a kereszténységnek a központja. Ez az, amin áll vagy bukik minden. Hogy mi is történt ott a Krisztus kereszténél? Hogy miért állt ott a kereszt a Golgotán? Mert ott szerzett Isten szabadítást a bűnös embernek. Mert a bűnösök helyett Krisztus kifizette az áldozatot, kifizette az adósságot. És ha valaki ezt elfogadja, Isten többet rá nem haragszik. Ilyen egyszerű. Nem nekem kell ezt megvalósítani. Nekem el kell fogadnom azt, hogy már készen van. Ezért ez nem egy rögeszme a vallásos üzenetben. Az evangelizátoroknak a visszatérő gondolata nem egy veszőparipa, amit csak mindig mondanak, hanem ez a lényeg a Krisztust elfogadni megváltónak. Különben nincs megváltásom. Különben egyedül állok a törvény ítélete alatt. Különben kiderül az, hogy nem tudtam megtartani, mert hogyha egy nap megtartottam, másnap már nem tartottam meg az Isten parancsolatát, hogyha 10 közül egyet megrontok, olyan, mintha mindent megrontottam volna, de még ha jót cselekszem is, nem amiatt van veszedelembe az ember, amit tesz csupán, hanem ami. Az ember szíve az, amit Isten vizsgál, az meg megromlott. Mint mondtam, az ember személyiségének egy olyan alkotó eleme, komponense nincs, ami ne került volna a bűn hatása alá. És amellett Pál apostol egy kovász hasonlatot alkalmaz. Azt mondja, kis kovász az egész tésztát megkeleszti, és a bűn az egész tésztát megkeleszti. De hogy az ember egész lénye a bűn hatása alatt van. Tehát hiába ezek a próbálkozások, hogy az értelmem az majd azon a úton eljutok, mert az nem romlott meg. Hiába a próbálkozás, hogy az akaratom annyira szabad, meg az érzelmi életem szabad. De hiába ez nem vezet a mennybe. Ez a kereszt botránya, csak a Krisztus keresztje. Egyedül, ami Isten előtt érvényes. Más úton nem lehet bejutni a mennybe. Csak a kereszt tövébe eljutunk, és onnan megyünk tovább. Vagyis csak bűnösöknek. Ez pedig az emberi igazságát megsemmisíti. És ez botrányos dolog. Ez az, amit az ember nehezen tud elviselni. Hogy, amit Luther így fogalmazott meg, hogy Jávízén Nur Betler. Csak koldusok vagyunk. Csak olyanok lehetünk Isten előtt. Isten előtt. Mint a vak Bartimeus, aki csak ezt a résztálkáját tudta rázogatni, amikor arra jött a Jézus, és csak azt tudta kiáltani, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És nem azt mondta, hogy én jó zsinagóga járó voltam. Nem azt mondta, hogy én megtanultam már gyerekkoromtól kezdve a Mózest. Nem ezeket mondta, hogy én nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam. A börtönben vannak a bűnösök. Nem ilyeneket mondott, csak rázta a kis résztálkáját, és azt mondta, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És amit a keddi órán vettünk most a dolgozók bibliórájában a római levél 7. fejezetét, olyan szépen kristályosodott a tanítás, hogy azt mondja Pál apostol, tudom, hogy az én testemben nem lakik semmi jó. Értjük, ezt egy Pál apostol mondta. Ha pedig egy emberleg nézzük, ő aztán tényleg jó volt. Ha valaki, egy emberleg értékelők valakinek az életét, ha valakire nem mondhatjuk azt, hogy rossz, hát a megtért Pál apostol, aki a legnagyobb apostol volt, hát, és azt mondja, hogy tudom, hogy nem lakik azért testemben jó. Azért senki sem mentegesse magát, és ne engedje azt, hogy ez a kereszt számára botrány legyen. A kereszt botránya. Mert a világ szemében ez botrányos dolog. Mert akkor semmi nem marad az emberből, hogy úgy mondjam. Akkor semmi nem marad az ember büszkeségéből az Isten előtt. És akkor tényleg meg kell alázni magunkat. Már pedig azt mondja az ige, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket. Igen, meg kell alázni magunkat, igen. De akkor vége az ember teljesítményének. Hogy én most mi mindent teljesítettem, akkor az ember nem tudja azt mondani, hogy vagyok valaki, na az Isten szemében nyomorult, bűnös ember vagyok. És akkor semmi válnak az érdemeim, amiket pedig gyűjtögettem, és már hányszor felsoroltam Isten előtt, azért nekem vannak jó tulajdonságok. Istenem, ezt is meg, jó családapa voltam, jó hazafi voltam, nem loptam, nem csaltam. Tehát ezek az érdemek, ezek mind megsemmisülnek. Akkor nem lett követelésem se Istennel szembe. Hogyha ez így van, hogy csak a kegyelemből semmi más, meg hogy semmi jó nincs bennem, hogy semmit nem tudok letenni az asztalra, akkor nekem nem lettnek az Isten előtt követeléseim. Én akkor nem léphetek fel igényekkel az Isten előtt, hogy Istenem, azért elvárom, hogy azért ne legyek beteg. Azért elvárom, hogy hosszú életet éljek. Azért elvárom, hogy a gyermekeim, hogy a családom, hogy a állásom, hogy elvárom, hogy mert vannak elvárásaink, hogyha beleesünk ebbe a csapdába, amik ezek a szegény galácia beliek beleestek. Most nincsenek, nem lehetnek. És ez botrányos. az ember szemében. Ez botrányos, ez az ember énje tiltakozik, az ember önérzete tiltakozik, de Isten előtt ne önérzeteskedjünk. Pedig az ember mégis azt mondja, kihúzza magát Isten előtt, hogy hogy lehet az ember ilyen? Hogy amikor ingyen kegyelemről van szó, hogy nekem ingyen senki ne adjon kegyelmet. Emlékszem, annak idején még gimnazista koromban valami egyházzenei hangversenyen brácsáztam. Egy a belvárosi katolikus templom volt egy koncert, és elhívtak egy brácsaszólam lejátszására. És ott ült egy lány, és én nem tudom, hogy jutott az eszébe, azt mondta, ugyan már ingyen kegyelem, és elkezdett nevetgélni. Az ingyen kegyelmet kinevette. Pedig hát ez az egy, hogy nekem nincs semmim. Csak az Istennek az ingyen való kegyelme. Botrány, kiáltod. Így nem lehet megalázni az embert. Isten végtelen szeretete, ami lealáz bennünket, hogy megtérjünk. Most sokat foglalkoztam a Reformáció 500 kapcsán a francia reformátusokkal, a hugenottákkal, és különösképpen foglalkoztam a párizsi hívőkkel, azzal a lelki közeggel, amiből Kávé János is kinőtt, és azt a történetet találtam, ami egy párizsi Schuster története volt, egy Milon Bartolomeus nevű ember, az utca réme volt, egy nagy termetű, durva, káromkodó, szitkozódó ember, akit mindenki félt, egész addig, amíg le nem esett a szekérről, és akkor a gerince megsérült, attól kezdve nyomorék volt. És ettől a balesettől fogva még utálatosabb lett, és még jobban gyűlölte a hívőket. Akkor már a reformáció ott volt Párizsban. És még jobban szidalmazta azokat, akik a Jézus Krisztusban hittek. Egész addig, amíg egy ember kezében nyomott egy bibliai részt, odaadott egy bibliai szöveget a kezébe, és a következőt mondta. Szegény ember, nem látod, hogy Isten azért törte össze a csontjaidat, hogy a lelkedet megmentse? És ezek a szavak elemi erővel hatottak a lelkében. Ő akkor megtért. Az Úr Jézusnak adta az életét. És attól kezdve óriási változás állt be. Az a kis Schuster műhely, ami eddig szitkozódástól, káromkodástól volt, hangos mondta, zsoltárokat zengte. Összegyűjtött az utca gyerekeket, beszélt nekik az evangéliumról. Tudjuk, hogy amikor jött a üldözés, és mágiára vitték a hívőket, akkor őt is felkeresték a poroszlók, és azt kiáltották, hogy kelj fel! Azt mondta, hogy bár azt mondaná nekem, hogy kelj fel, akinek van hatalma a bénákat meggyógyítani. Ölbe vitték fel a mágiára, és ott is Jézus dicsérte és magasztalta énekszóban. Isten azért törte össze a csontjait, hogy rájöjjön, hogy senki és semmi. De a kegyelem az a valami. Ami őt meggátolta a saját büszkesége, vagy ereje, vagy tehetsége. A rátartiság az mind összeomlott Isten előtt. És akkor felragyogott előtte a kegyelem, ami őt megmentette és megtartotta. És Isten az ő lelkét így megszabadította. Azért semmi se gátoljon meg bennünket ebben. Amen. Válaszul az igére, ige hirdetésre a megkezdett 455. tehát a 455. dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. Ó emberünk, ha szenved, az jó nekünk, tudom. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy lelkünket hozzád emelhetjük, hogy egyet, hogy van lelkünk, hogy lelket teremtettél, amivel veled kapcsolatban lehetünk, és köszönjük, Urunk, hogy a mi gondolatainkat is a te igédhez irányíthattuk. Köszönjük, hogy az akaratunkat is felszabadított, hogy akarjuk ezeket a dolgokat elérni és járni, ezt az utat, amit elénk adtál. Köszönjük, hogy a szívünk dolgait is kezedbe tartod, és hajlítod az irántad való szeretetre. Köszönjük, hogy nagy a te műved az emberek életében. Te, aki teremtettél bennünket, aki alkottál minket, akinek köszönhetjük az életünket, nem hagyod abba a te munkádat, és újjá formálsz, és új gondolatokat adsz, és te egy olyan világ tárul fel előttünk újból és újból, ami az itteni földi világban nem ismert. Köszönjük, hogy lélekben kezdhetjük, lélekben folytathatjuk, ez a lelkednek a munkája. Kérünk azért, hogy amit lélekben elkezdünk, azt hadd tudjuk lélekben folytatni a te vezetésedben, a te kontrollod alatt. Urunk, mi is önvizsgálatot tartunk, hogy mi az, ami akadályoz bennünket. Mi az, talán a saját életünkben, mik azok a dolgok, amiket jó lenne felszámolni. De saját erőből nem megy. De köszönjük, hogyha az igét olvassuk, közben ezek a zárak úgy kinyílnak. Köszönjük, hogy miközben az igével foglalkozunk, közben olyan erők jelennek meg a mi gondolkozásunkban és életünkben, amik felszabadítanak. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te műved. És köszönjük, hogy az alázatosokat felkarolod, és magadhoz emeled, és olyan jó, hogy ezt az utat megtalálhatjuk, mert utána elkezdődik egy olyan út, ami a szabadságnak az útja, a veled járás útja, ahol az értelmünk normálisan jó gondolatokat formálva működik, és az akaratunk is tudja akarni a te utaidat, és lelkünk felszabadul. Köszönjük, hogy jó dolog a kereszténység. Köszönjük, hogy felszabadult emberek azok, akik a kereszténység tagjai. Köszönjük, hogy nem egy görcsös erőködés a Krisztus követés, hanem szabadságban járás. És köszönjük, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, ami nehéz gondolatainkban, próbáinkban, döntéseinkben, meg az élet nehéz dolgaiban, mert velünk vagy, mert magad mondtad, veled vagyok, s bizony el nem távozom tőled. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Gondolkod, kérem szépen. Ezeket a meghívókat, ki kérem, a koncert meghívókat. Van a irodában? Igen, a Gábor képviselőket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések elején hirdettem azt, amit a legfontosabbnak tartok. Következő vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében gyermekfoglalkozást szervezünk. Mint hogy ez már többször előfordult, az utóbbi időben ezt járható útnak tartottuk. Tehát következő vasárnap a gyermekeket, amikor elviszik a gyermekórára, akkor a gyermekfoglalkozásban fogják vezetni, és az tovább tart, mint az Isten tisztelet. Tehát a szülők nélkül a gyermekek adventi előkészületeket végeznek, és 11-kor pedig a szülők lemennek majd a terembe, és együtt folytatják azt, amit a gyerekek elkezdtek, vagy együtt vannak még körülbelül 12-ig. Tehát ez lesz következő vasárnap. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a gyerekeket küldjék el erre az adventi kézműves foglalkozásra, ami jövő vasárnap az Isten tisztelet keretében lesz megtartva. De a következő vasárnap azért is jelentős, mert délután 5 órakor egy organa hangversenyt fogunk meghallgatni. Ami kedves kántorunk, Kocsis Anna, egy organa koncertet ad nekünk, és erről meghívó készültek, gondok ura, az meghívó, ami ott van?
Igen.
Igen? Tehát már talán kaptak is a testvérek, tehát mindenki vigyen egy meghívót magával. Ebben a műsort is láthatjuk, és hát abban a reménységben, hogy Annát az is sokszor fogjuk még látni, noha elköltözik Diós Jenőre, a férje erdész, de azért csak jön majd hozzánk, a kedves kántorunk itt lesz a jövőben is, de egy koncertet szeretnénk meghallgatni. Tehát következő, jövő vasárnap délután 5 órakor a templomot szépen befűtjük, és ezt a koncertet meghallgatjuk. A hétközi alkalmakat hirdetem. Kedden 7 órakor a dolgozók bibliaórája. Nagyon jó beszélgetések, felismerések, nagyon jó közösség van együtt, és szeretettel várunk bárkit, aki szívesen eljönne és érdeklődik. Most a Római Levél 8. fejezetét fogjuk venni. A Római Levél 8. fejezetének a elolvasását javaslom, hogy így készüljünk, írjuk fel azokat a gondolatokat, amik megragadtak bennünk, és lehet felvetni kérdéseket, gondolatokat, hogy azokat megbeszéljük. Pál apostol Római levelének 8. részét. Csütörtökön 5 órakor tartjuk, tehát kedden 7-kor. Csütörtökön 5 órakor tartjuk a bibliaóránkat, a napi igét vesszük végig, nagyon jó alkalmak, nagyon szeretünk csütörtökön együtt lenni, és várjuk a testvéreket, hogy jöjjenek minél többen erre a bibliaórára. Pénteken, mivel hónap első pénteke ez, és minden hónap első péntekén presbiteri bibliórát tartunk, 6 órakor várjuk a presbiter testvéreket a presbiteri bibliórára. Még egy érdekességet mondok, ami nem egyházi rendezvény, de megkeresett egy kedves tanárnő az Erkel iskolából, aki egy énekkart szeretne elhozni a mi templomunkba, és most szombaton 5 órakor lesz egy énekkari hangverseny, Vincefi Adrien, szombathelyi kórusvezető, hozza el a nemzetközileg jól ismert énekkarát, és egy kis koncertet ad, amin Szokolai Sándor és Molnár Barnabás műveit fogják énekelni. Érdekel, szombaton 5 órakor. Ez így nagyon jó adja ki magát, hogy szombaton 5-kor is, meg vasárnap is lesz egy hangverseny, már csak a fűtés szempontjából, mert már szombaton befűtünk, és vasárnap tényleg jól fogjuk érezni magunkat az organa koncerten. Tehát ez az, amit a heti alkalmakkal kapcsolatban testvéreknek hirdetek, és végül az iratterjesztésre hívom fel a figyelmet. Az iratterjesztésben nagyon fontos segítségeket kapunk, így a bibliaolvasó kalauzt. A bibliaolvasó kalauz már több mint egy hónapja megérkezett, tavaly is 50-60 testvér megvásárolta. Az azt jelenti, hogy ugyanazt az igét olvassuk. Tehát a napi ó vagy új szövetségi igét elolvassuk, és akkor ezzel foglalkozunk a bibliórán is, az Isten tiszteleten is, hogy hasonló módon vezeti Isten a gondolatainkat. Ez egy közösségformáló dolog. Tehát a bibliósok halózt vegyük meg. Kávin kalendáriumot is lehet venni, amit pedig különösen javaslok, az bizonyos családi naptár, egy elég nagy méretű, tehát sok mindent rá lehet vezetni naptár ez, ahova a család a programját be tudja írni. Tehát, hogyha nem tudja az ember, hogy a gyermek hova akar menni szerda délután, be van írva, hogy a XY-nak itt torna klubja lesz. Tehát ez egy nagyon jó család összetartó, és naptár, ezt javaslom a testvéreknek és egyéb kiadványokat is. Örömmel gondolok vissza a tegnap reggeli női reggelire, akik itt voltak. Jól érzték magukat, ez egy nagyon jó közösség volt, és megköszönöm annak a két férfi testvérünknek, akik tegnap eljöttek a lomb összetakarítására, hiszen ezt hirdettem, hogy szombaton 2 órakor ezt a rengeteg lombot össze kell kotorni, és ez a két testvérünk áldozat készen végezte a munkát, nincs vége, tehát ezt még folytatni kell, majd egy újabb szervezés, talán jobb szervezés következik. Megköszönjük azt is, hogyha valaki bármilyen áldozatot hoz így a templom takarítással kapcsolatban. És buzdítom a testvéreket a templom takarításra, hogy ezt a szolgálatot, ez egy nagyon-nagyon jó címkéje ez egy gyülekezetnek, hogy ez így működik, hogy nekünk zavaró, hogyha nem tiszta a terem, ahol együtt vagyunk. Ez a mi termünk, mi tartjuk az Isten tiszteletet, és be van osztva, kedves Zsóka testvérünk felosztja ezt, hogy kik, akik a takarítást vállalják. Azt is megköszönjük, hogyha figyelmesek, hogy valaki nem tud jönni, akkor helyettesül gondoskodik, vagy rögtön szól Zsókának. Tehát ez valahogy felelősségteljes szolgálat, amit megköszönünk a testvéreknek. Fejezzük be Isten tiszteletünket. A megkezdett 455. dicséretünk utolsó két versét énekeljük, majd a himnuszt is elénekeljük. A 455. dicséret 8. verse így kezdődik. Menjünk vígan sietve, hiszen útunk egyre fogy.